Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
szeptember 25-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Meghívottunk dr. Szász Levente, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának dékán helyettese. Levente, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást és eljött az Alma Materbe.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Kezdjük a története legelején, ami, ha nem tévedek, Marosvásárhelyen indult.
Ha nagyon a legelejéről indítunk, akkor tényleg Marosvásárhelyen indult, ugyanis ott születtem, de egy éves koromban már Csíkszeredába költöztek a szüleim, úgyhogy tulajdonképpen nem saját döntésből, de a gyerekkoromat azt már Csíkszeredában töltöttem, de a nagyszüleim Marosvásárhelyen voltak, úgyhogy már gyerekkorom óta azért eléggé kötődöm Marosvásárhelyhez, meg jól is ismerem a nyarakat, azokat szinte kivétel nélkül ott töltöttem.
Hogyan zajlottak le az iskolás évei?
Ugye az iskolás éveket azt folyamatosan Csíkszeredában töltöttem. Általános iskola, középiskola, azt ott végeztem, hogy a Márton Áron gimnáziumban végeztem, egész ugye a 12. osztályig ott érettségiztem, és hát tulajdonképpen onnan egyenes jött az a döntés, hogy hát a Kolozsvárra kell jönni utána egyetemre.
Mikor találkozott a közgazdaság tudományával, illetve mikor szeretett bele?
Na, ez egy nagyon jó kérdés, mert soha nem készültem arra, hogy a közgázkarra iratkozzak, vagy a közgazdaságtannal úgy különösebben a középiskola alatt sem foglalkoztam. Sőt, van egy ilyen, hát félig vicces történet is ezzel kapcsolatban, hogy ugye én matek info osztályba jártam, és szerettem is különösen az informatikát, programoztam is, már akkor ilyen programozói versenyen is vettem részt, sőt, van díjat is hoztam, ilyen programtermék pályázatról, játékot írtam még akkor egy nagyon kezdetleges DOSZ alapú felületre, de a Monopolinak a magyar változatát, hogy a Kapitalit elkészítettem számítógépes formátumban. Tehát minden úgy nézett ki, hogy programozói vagy informatikai pályára fogok kerülni. Sőt, tulajdonképpen egy picit kacagtam is olyankor, amikor egyes osztálytársai mondták, hogy ők közgázra készülnek. Én annyira bomba biztos voltam abban, hogy informatikára kell menni, és abban van a jövő, hogy tulajdonképpen csak mosolyogva néztem azokat, akik nem arra készültek. Hát ez egy nyilván egy naív középiskolás hozzáállás. És aztán eljöttünk iratkozni, be is jutottam a matematika informatika karra akkor egyébként, de jöttek velem az osztálytársaim, hogy együtt jöttünk fel iratkozni Kolozsvárra, és hát jó diákként minden dokumentumon volt nálam egy másolat, azért mindenből kettőt hoztam, hogy biztos legyen a dolog, és utána elkísértem az osztálytársaimat, akik a közgázra jöttek iratkozni, és akkor kiálltuk a sort, beiratkoztak ők is, és a beiratkozásnál két nagyon kedves hölgy kérdezte, hogy hát én csak kísérem, vagy én nem szeretnék mégis csak beiratkozni. És hát mondtam, hogy én különösebben nem, én már egy másik egyetemre iratkoztam, ott be is jutottam, úgy néz ki, minden rendben van. De mondták, de látják, hogy itt vannak a papírok nálam, akkor azokat most már hagyjam itt, miért vigyem haza, és végülis ez logikusnak tűnt, akkor ez a gyors helyi döntés, hát minek vigyem magam haza a papírokat, ha már készítettem másolatot mindenből, akkor ott hagyom, beiratkozok, most legfennebben jutok oda is, de nem igazolom vissza a helyet. Csak igazából csak eddig tart a humorosabb része, mert utána hazamentem Csíkba, és hát ott még viccesen mondtam a szüleimnek, hogy hát bejutottam akkor matekinfón, bent vagyok, és egyébként beiratkoztam közgázra is, mit szólnak hozzá, és én azt vártam, hogy hát ők is egy jót kacagnak rajta, hogy ezt most minek kellett. De nem, kacagtak, és igazából akkor kezdtünk el beszélgetni arról, először átgondoltam ténylegesen egy picit felelősebben, mint a középiskolás évek alatt, hogy hát én nem biztos, hogy nekem az informatikus vagy programozói pálya találna, mert nem biztos, hogy én egy képernyő mögött akarok ülni hosszasan, és mondjuk kódokat írogatni, és nagyon szép dolgokat alkotni, tehát nem akarom kisebbíteni az informatikus pályának a szépségeit, megvannak, de ugye bennem volt már az, hogy én szeretek emberekkel dolgozni, szeretek csapatban dolgozni, szeretek és tudok idegen nyelveket beszélni, meggyőzni másokat. Tehát van sok olyan egyéb készségem, amit mondjuk informatikusként nem tudnék kihasználni. És akkor hát saját magam legnagyobb meglepetésére, miután beszélgettem a szüleimmel, a végső döntés az volt, hogy akkor én a közgázon fogom visszaigazolni a helyem, úgyhogy semmit nem tudtam róla, véletlenül iratkoztam be, és azóta is ott vagyok. És ez a legszerencsésebb véletlen szerintem, ami eddig az életemben előfordult.
És az évek múlásával mi történt az informatikával?
Hát azért ezt nem hagytam el igazából sosem, hiszen ugye az informatika ad egy ilyen logikus, algoritmikus gondolkodást, amit tulajdonképpen azóta is felhasználok, vagy mondjuk azért az, hogy a technológiához, az informatikához valaki közel legyen, az közgazdászként is egy előnyt jelent. Tehát most csak mondok egyet, adatbázis kezelés. Ugye hát a gazdasági adatokat is adatbázisokban tároljuk, annak a könnyű kezelése, lekérdezése, tehát azért segített az nekem, hogy volt egy ilyen informatikusabb, matematikusabb háttere.
Az informatikára még a későbbiekben visszatérünk, de maradjunk most itt Kolozsváron. Milyen nehézségekkel találkozott, amikor végleg megérkezett ide Csíkszeredából?
Nem is nagyon tudok igazából nehézségeket megnevezni. Ugye Bábes-Bolyai Tudományegyetemre iratkoztam, közgázkarra jutottam be. Itt voltak, tulajdonképpen idejöttek a barátaim is, tehát úgy a tanárok részéről, mint a barátaim részéről nagyon sok segítséget kaptam, úgyhogy zavartalanul indult, és szerintem nagyon-nagyon jól alakult a teljes egyetemi pályafutásom, úgyhogy nagyon meg kellene erőltetnem, hogy bármilyen apró nehézséget is mondjak. Hát nyilván az egyetemista lét és annak a mondjuk a krónikus alulfinanszírozottsága azért nyilván minden egyetemistánál megjelenik, de volt ugye ösztöndíjam, pályázni lehetett az időközben, úgyhogy igazából, hogyha az ember jól tanul és belead mindent az egyetemen, akkor nincsenek különösebb nehézségek, tehát meg lehet találni a módját a boldogulásnak egyetemistaként, és aztán később is.
Az alapképzés évei alatt részt vett egy Erasmus programban is.
Így van, hát az igazából már a későbbiekhez kötődik, ugyanis én ugye még az előző rendszer szerint 4 év alapképzés plusz 1 év mesterképzés. 4. év alapképzésen tanáraim akkor megkerestek, hogy indul a menedzsment szakirány a magyar tagozaton, és oda keresnek olyan fiatalokat, akik bennük látják azt, hogy később tanárokká válhatnak, és konkrétan azokat a tantárgyakat taníthatják, amik a menedzsment szakirányon majd elindulnak. Úgyhogy ez megint egy nem tudatos választásnak volt az eredménye, hogy ezen az Erasmus programon is részt vettem, és akkor én a Pécsi Tudományegyetemre szegődtem el egy fél évre, ott tanultam egy professzornál, aki Harvardon is tanult, és ugye jött haza Magyarországra, és akkor ott volt nekem egy fél évem, hogy gyakorlatilag minden hasznos tudást magamba szívjak, és azzal itt akkor el tudja kezdeni egy tanári pályát az egyetemen.
Összehasonlítva milyen új tudást nyújtott a Pécsi Erasmus program?
Hát tulajdonképpen az egyetlen újdonság az, hogy ugye az a terület, ami ma már szerintem nagyon jól kifejlett itt a magyar tagozaton, ugye a menedzsment szakirány, mellett ugye a másik 3 szakirányunk, ami van, marketing, pénzügyi és bank, illetve gazdasági informatika. Ugye ezek már akkor is működtek, és jól működtek, és ma is jól mennek. A menedzsment szakirány tulajdonképpen ezek közül a úgymond a legfiatalabb, ami az akkori piaci igényekre válaszolt, hogy egy ilyent el kell indítani Erdélyben magyar nyelven, és az újdonság az volt, hogy a kevés szakember volt itthon, viszont volt olyan szakember külföldön, akitől lehetett tanulni ezen a területen, úgyhogy ez lehetett igazából az egyetlen különbség, amit így fel tudok idézni. Volt egy fél év, ahol hirtelen nagyon sok mindent magamba kellett szívni, és nagyon sok mindent meg kellett tanulni, de az jól sikerült, és úgy érzem, hogy amiután hazajöttem az ottani tanároknak köszönhetően is, és nyilván az itteni kollégáknak a biztatására is nagyon sok új dolgot sikerült hazahozni, és az is része volt annak, hogy ezt a szakirányt el tudtuk indítani.
Tudja ajánlani a mostani diákoknak, hogy éljenek az Erasmus program lehetőségeivel?
Mindenképpen ajánlom. Én azt hiszem, hogy ez a program így az Európai Unió szintjén, ha diákokat nézzük, akkor az egyik legjobb és legfontosabb program, amit érdemes kihasználni. Nyilván most a koronavírus járvány időszaka alatt ez ugye az utazások miatt egy kicsit nehezebb, vagy kérdéses, hogy mikor és hogy zajlik, melyik országban ez a program, de ugye az a tény, hogy valaki itt marad Erdélyben és magyarul tanul a felsőoktatási képzésben, az nem azt jelenti, hogy nincs lehetősége megismerni azt, hogy mi történik egész Európában, és ugye a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgázkarán is, hát virtuálisan minden országgal van kapcsolatunk, aki Európai Uniós tag, és nem csak uniós tagállamokkal, és egy fél évet, de akár egy egész évet is el lehet tölteni külföldön. Ez mindenki, aki visszajön, hogy ne csak a saját tapasztalataimat mondjam, tulajdonképpen minden diákunk, aki visszajön, az mindig valahol úgy kezdi a mondatot, hogy hát ez egy életre szóló tapasztalat volt. Már önmagában az a tény, hogy megismer egy másik országot, egy másik kultúrán, valószínűleg együtt tanul olyanokkal, akik nagyon sok különböző országból jönnek, és ugyan azon az egyetemen tanulnak Erasmusszal egy fél évet vagy egy évet, tehát nem csak az adott országot, hanem tulajdonképpen nagyon sok más országnak a kultúráját, diákjait megismerheti, kapcsolatokat építhet külföldön, ami szerintem az egyetemi éveknek szintén egy fontos velejárója tud lenni, úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy aki egyetemista vagy egyetemista lesz majd, mindegy, hogy hol, mindegy, hogy milyen szakirányon, mindegy, hogy milyen karon, mindegy, hogy melyik egyetemen, ezt a lehetőséget érdemes megpályázni és kihasználni.
Mikor tudatosult önben, vagy mikor döntött el végérvényesen, hogy a tanári pályát választja?
Hát az olyan természetes döntés volt, mint ahogy véletlenszerűen ugye úgy alakult az életem, hogy a kollégák felkértek akkor, hogy tanuljak egy kicsit külföldön, és azt hozzam haza, és indítsuk el a menedzsment szakirányt. Soha nem készültem tanári pályára, úgy, ahogy közgazdásznak sem készültem, ugyanúgy tanárnak sem készültem, és végül az lettem. Hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy amiután tulajdonképpen a legelső órámra bementem, és teljesen otthon éreztem magam. Tehát úgy éreztem, hogy én ezt bármikor tudnám csinálni, és bármilyen hosszú ideig tudnám ezt a tanári pályát művelni. És utólag jöttem rá igazából, hogy végig általános iskolától kezdve mindig bennem volt egy olyan, hogy például segítettem az osztálytársaimnak vizsgákra felkészülni, felmérőkre felkészülni. Hogyha valaki nem értett, akkor magánórákat is tartottam. Tehát igazából mindig ott voltak a jelzések az életemben, vagy a anyai nagypapám egyetemi tanár volt. Tehát igazából minden adott volt, és sosem készült. Úgyhogy megint csak, nem tudom, köszönöm az égieknek, a véletlennek, hogy ez mind így alakult, mert amikor már a tanári pálya lehetőség adott volt, akkor láttam, hogy ez az a dolog, amivel én tényleg szeretnék foglalkozni. Mert szerintem annál nemesebb, szebb dolog nincsen, hogy másoknak segíteni, hogy megalapozzák a karrierjüket, megalapozzák az életüket, boldogulásukat. Szerintem ennél szebb dolog nincsen. Úgyhogy ebben a folyamatban részt vállalni, ezt szinte most mondhatom itt az interjú keretén belül, hogy én, ha tehetem, és ha minden adottság, vagy minden úgy alakul, akkor én tanárként szeretnék nyugdíjba vonulni, majd remélhetőleg sok-sok év után.
Milyen nehézségeket és kihívásokat kellett legyőzzön ahhoz, hogy tanársegédből dékán helyettessé váljon? Avagy milyen volt ez az út?
Hát az eleje nem volt egyszerű ennek az útnak. Én ugye pont akkor kezdtem ezt a tanári pályát, vagy akkor fejeztem be tulajdonképpen a doktori tanulmányaimat, amikor ez a 2008-9-es válság elindult, illetve mire befejeztem, az 2011 volt, amikor végeztem a doktori tanulmányokkal, és akkor a romániai gazdasági helyzet ugye a közszférában egy ilyen létszámstoppot vezettek be, tehát gyakorlatilag nem tudtak felvenni, úgyhogy én egy kicsit úgy tanítottam, hogy közben csak óraadóként és nem hivatalos tanár állásként tudtam folytatni ezt a tevékenységet. Így emellett nekem tanácsadóként is kellett, igazából szerettem is dolgozni. Én üzleti tanácsadóként dolgoztam egy helyi tanácsadó vállalatnál közel 7 éven át. Ami így utólag megint csak azt mondom, hogy az a nehézség, hogy akkor nem lehetett bekerülni a közszférában, ugye az oktatási rendszerbe, mert létszámstopp volt az országban. Az megint csak egy olyan negatív helyzet, amit teljesen pozitívra sikerült váltani, mert jött ez az üzleti tanácsadói dolog, és nagyon sok tapasztalatra tettem szert, amit azóta is tudok hasznosítani az oktatásban, illetve úgy nyilván olyan kapcsolatokra, amit ugye egy közgazdasági egyetemen, közgazdasági képzésen azt fel lehet használni. Úgyhogy hát ez volt a tanári része. Talán amit még érdemes hozzátenni, és akkor majd innen jön az, hogy került ez a dékán helyettesi dolog is képben. Én a doktori képzés alatt nyári kurzust azt teljesítettem Angliában a Cambridge-i egyetemen, és hát az szintén egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt, hogy eljutni ugye Európa tulajdonképpen első számú, vagy egyik első számú egyetemére, és ott is szintén Európa minden nagyobb országából, vagy jelentősebb országából doktori hallgatókkal együtt kellett, hát azt mondom, tanulni és versenyezni tulajdonképpen, hogy ezt a kurzust tudjam teljesíteni. És ott adódott is nekem egy olyan lehetőség, hogy egy hollandiai egyetemen kerestek friss tanerőt, és akkor megkérdeztek, hogy én bevállalnám. Ezt látták a Cambridge-i teljesítményemet, szereplésemet, és úgy gondolták, hogy fiatal tanársegédként felvennének egy hollandiai egyetemre. És hát nyilván ez nekem nagyon megtisztelő volt. Tehát ugye oda kerül, most tényleg képzeljük el a helyzetet, Romániából, Erdélyből, egy magyar kisebbség oda kerül Cambridge-ben, semmit nem látott még ebből a nyugat-európai doktori tanulmányokból, és akkor meg kell küzdeni a brit, a francia, a svéd, a norvég doktoranduszok, együtt kell tanulni és teljesíteni. Hát azért ez teljesen más rendszer volt, és azért úgy éreztem, 40-en voltunk egy csoportban, és hát éreztem, hogy nem az első 10 között vagyok természetesen. Viszont azt is láttam, hogy semmiben sem másabb vagy jobbak azok a fiatalok, akik doktori hallgatók lettek külföldön, tehát ami azt jelenti, hogy Nyugat-Európában, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon jól teljesítettek alap- és mesterképzésen, és folytatták az akadémiai pályájukat doktori képzésen, tehát itt tényleg a nyugat-európai egyetemek legjava gyűlt össze, és én kakuktojásként gyakorlatilag bekerültem ebbe a kurzusba, az egyetlen voltam Kelet-Közép-Európából tulajdonképpen, és hát ezzel a hátránnyal kellett indítani, és akkor ugye visszatérve az eredeti gondolatra, ott láttam azt, hogy semmivel sem jobbak, másabbak, tehetségesebbek, egyszerűen más környezetbe és más adottságokba születtek bele, ahol olyan oktatási rendszer van, amiről tudjuk, hogy az világszinten is megállja a helyét. És ott döntöttem el igazából, és ezzel a holland ajánlattal együtt úgy egy csomagban gondoltam át, hogy igazából ezt a döntést próbáltam meghozni, mi lenne nekem a jobb, egy adott szuper egyetemre bekerülni, és ott a meglévő adottságokat, lehetőségeket kihasználva, akár ugye világszintű karriert befutni, vagy, ez volt ugye az egyik opció, mert tényleg egy neves egyetemről van szó, és a másik opció az pedig az volt, hogy hazajönni ide Erdélybe, Kolozsvár, és azt mondani, hogy amit láttam ott, ami jelenleg vagy az adott évben mondjuk a legjobbnak számított Angliában is egy Cambridge-i egyetemen, az ottani tapasztalatokat hazahozni, és azokat beépíteni az itteni oktatási rendszerbe, és segíteni azokat a fiatalokat, akik ugyanolyan háttérrel érkeznek, mint én, és nekik is megadni akár azt a lehetőséget, hogy olyan oktatásban, olyan képzésben részesüljenek, ami feljogosíthatja őket akár arra is, hogy a Cambridge-i egyetemen jól teljesítsenek, és felvegyék a versenyt bármilyen, akár Egyesült Államokbeli, akár nyugat-európai top egyetemnek a hallgatói. És hát ez a második cél, nyilván hallatszik abból, ahogy mondom, gondolom, hogy ez a cél volt az, amiért azt mondta, hogy érdemes dolgozni, ez amiért érdemes hazajönni és itt felépíteni valamit, vagy építeni azokra az alapokra, amik már azért léteztek. Tehát nyilván nem véletlen, hogy én pont bekerülhettem innen egyetlenként Kelet-Közép-Európából, viszont láttam a különbséget is, hogy nyilván nagyon jó alapokkal indultam innen, Bábesbolyai Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, a Corvinuson is egy fél évet eltöltöttem a doktoriát, és akkor ezt így összegyúrva, ezt az alapot sikerült oda eljutni. Na de tehát összefoglalva a lényeg az, hogy úgy éreztem, hogy ez lehet egy olyan kihívás, amiért érdemes dolgozni. Először tanársegédként, ugye majd adjunktusként, majd docensként, és amikor a docensi szintre elértem, akkor jött ez a dékán helyettesi lehetőség, hogy jelentkezzek erre, ami ugye szavazások, választás alapján dől el, úgyhogy én is úgymond jelöltettem magam erre a pozícióra, mert úgy éreztem, hogy bár akkor még nagyon fiatal voltam ehhez a pozícióhoz, vagy egy ilyen vezető pozícióhoz, mégis úgy éreztem, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket láttam, azokat be lehet építeni az itteni rendszerbe, és lehet hozni egy olyan friss szemléletet, amivel egy nagyot lehet előrelépni, azok után ugye, hogy 2000-ben megalakult tulajdonképpen a magyar tagozatos képzés a közgázon, és nagyon-nagyon szépen fejlődött az első években, és talán ott volt 2015, mert akkor nem dékán helyettes, vagy akkor választottak dékán helyettesnek, és akkor jött el egy olyan pillanat, úgy láttam én is a magyar tagozat életében, hogy ezt a közgazdász képzést akkor most lehet még egy nagy lépést előre tenni, és ez kell egy friss lendület, és akkor a kollégákkal együtt egyetértve úgy alakult, és úgy döntöttek a többiek is, hogy akkor vállaljam el ezt a pozíciót az elkövetkező időszakra.
Tisztázzuk le, hogy pontosan mi is a feladata egy dékán helyettesnek.
Alapvetően én magyar tagozatért felelős dékánhelyettes vagyok, tehát tulajdonképpen minden, ami magyar nyelvű képzés a közgazdaság és gazdálkodástudományi karon, az úgymond az én felelősségembe tartozik. Viszont emellett vannak olyan feladatköre is a dékánhelyettesnek, ami a teljes karra vonatkozik, tehát én felelek a karnak, a közgázkarnak, tagozattól függetlenül, tehát magyar, román, német, angol, francia a vállalati kapcsolatokért, tudományos kutatásért, diák ösztöndíjakért és a diákok szakgyakorlat programjaiért. Tehát van egy olyan portfólió is, amiért teljes mértékben felelek vagy dolgozok ugye a karon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy érthető legyen, tehát ugye egy kart azt mindig a dékán vezeti, ő a vezetője minden karnak, és a dékánnak vannak helyettes vezetői, ugye a dékán helyettesek. Ebből 5 dékán helyettes van a közgázkaron, és az egyik dékán helyettes az mindig a magyar tagozatos dékán helyettes, van egy külön a német tagozatos dékán helyettes, és másik 3, aki az összes többi képzésért felel.
Ezek mellett hogy van ideje tanítani is?
Erre mindig van idő. Tehát, hogy mondjam, a tanítás az alapja mindennek. Tehát az, amikor azt mondtam, hogy az első órámat megtartottam, és éreztem, hogy ez az, ami nekem tetszeni fog, amikor eldöntöttem, hogy visszajövök ide, és itt fogok tanítani Kolozsváron, a Bábesbolyai Tudományegyetemen, nem is volt kérdés, hogy bárhogyan is alakul a karrierem, a tanítás az, ami mindennek az alapja. Azt mondhatom, hogy mostanában is szent és sérthetetlen, tehát bármilyen vezetőségi feladat van a karon, ha órán van, akkor egyszer órán van, és minden egyéb kérdés az azután kerülhet sorra, hiszen mindennek a lényege, vagy az alapja, az egész dolog, amit csinálunk a vezetőségben is, az azért van, hogy az oktatási intézménynek a színvonalát azt minél inkább növelni tudjuk. Ennek pedig ugye alapvető eleme, hogy a tanár az először is felkészülte, menjen be az órára, és tudja megtartani azokat az órákat, és megfelelően járuljon hozzá ugye a hallgatóknak képzéséhez. Úgyhogy ez az alap, minden a prioritások kérdése. Tehát én azt mondom, nálam a tanítás az első prioritás.
Melyek azok a tantárgyak, valamint szakterületek, amelyeket a legjobban kedvel?
Nehéz igazából ilyent kiemelni, ugye én az eredeti felkérésnek köszönhetően ugye jellemzően a menedzsment szakirányon tanítok tantárgyakat, ugyanakkor van néhány pénzügyesebb jellegű tárgy is, amit tanítok, különösen annak köszönhetően ugye, hogy 7 évig üzleti tanácsadóként is dolgoztam, és ugye bár az egyetemen felosztjuk ugye különböző szakirányokra, hogy hol mire kerül a hangsúly, de azért azt szoktam mondani, hogy a gazdaság az egy van, vagy egy vállalatnál tulajdonképpen minden szakterület megjelenik, úgyhogy nem engedheti meg szerintem senki magának azt a luxust, hogy csak egy valamit tud, és a többivel egyáltalán nem foglalkozik. Lehet valamire hangsúlyt fektetni, amire én hangsúlyt fektetek, az ugye a menedzsment szakirány, és azon belül is az én szakterületem, amivel foglalkozok, az most a legújabb kutatási területeim közé tartozik, az digitalizáció, tehát ugye ezek az új technológiai, a forradalmi újításoknak az alkalmazása vállalati környezetben, és ugye ez hogy segíti, hogy könnyíti meg a vállalatoknak a vezetését, azoknak a működtetését. Kiemelten a multinacionális vállalatokkal foglalkozom a kutatás során, de nyilván oktatásban az egyszemélyes vállalattól a 10 000 fős vállalatig mindenhol alkalmazható, vagy remélhetőleg mi úgy gondoljuk, hogy mindenhol érvényes, vagy valamilyen szinten felhasználható az, amivel foglalkozunk, vagy foglalkozok én is. És most tulajdonképpen ez a technológia, innovációk, digitalizáció és az ezzel kapcsolatos menedzsment kihívások, következmények azok, amikkel a menedzsment szakterületen belül is foglalkozom.
Számos díjjal rendelkezik, valamint rengeteg professzionális szervezet tagja. Megkérem, meséljen egy kicsit ezekről is.
Számomra a legkedvesebb, ha a díjakra gondolunk, vagy a mondjuk ugye a legmagasabb szintre gondolok, az a Magyar Tudományos Akadémia által odaítélt Arany János díj, amelyet fiatal kutatóknak ítélnek oda. Talán ez volt egy olyan elismerés, amire tulajdonképpen nem is számítottam, és akkor egyszer csak jelezték a Magyar Tudományos Akadémiáról Budapestről, hogy abban az évben, ha jól emlékszem, 2019-ben én fogom megkapni azt a díjat, úgyhogy ez egy olyan elismerés volt, amire egyrészt nem számítottam, másrészt minden ilyen díj elismerés, most ezeket fel lehet sorolni, meg fel lehet sorolni a szakmai szervezeteket, ahol szerepet vállalok, de igazából ezek mind annak a tudatos pályának a részét képezik, hogy igen, itt Erdélyben, itt magyarul lehet olyan minőségi felsőoktatást nyújtani, mint szinte bárhol a világon, természetesen figyelembe véve az itteni adottságokat, tehát hogy mondjam, nem akarok sem valótlanságot állítani, sem ilyen illúziót kelteni, tehát nem tudunk versenyezni sem a Harvarddal, sem a Cambridge-el, sem a közvetlenül mögöttük levő egyetem. Viszont azt gondolom, hogy tudunk olyan képzést nyújtani, amivel a hallgatóink bárhol a világon, akár ezeken a neves egyetemeken, vagy az onnan kikerülő végzett diákokkal is bármikor fel tudják venni a versenyt, és ez igazából ez a cél, és az, hogy menet közben van néhány díj, van néhány elismerés, vagy talán más is látja ezt a törekvést, amiért mi minden nap dolgozunk a Közgáz Magyar tagozatán, az tulajdonképpen csak egy megerősítés, hogy ezen az úton tovább lehet menni. Talán a szakmai szervezetek közül még kiemelném a Kolozsvári Akadémiai Bizottságot, ami ugye az MTA-nak, a Magyar Tudományos Akadémiának egy regionális, erdélyi, kolozsvári fókuszú bizottsága. Ott 4 évig titkárként, majd azután szakbizottsági elnökként tevékenykedek most is. Ez ugye a tudományosabb oldala, tehát hogy a tudományt is magyar nyelven itt művelni ebben a környezetben, és a kutatásainkkal is, és a tudományos eredményeinkkel is olyan eredményeket szolgáltatni, amivel megint csak nemzetközileg is fel tudjuk venni a versenyt a legelismertebb egyetemek kutatóival. Ez is egy cél, tehát ugyanaz, ami az oktatásban cél, az nekem, nekünk a kutatásban is cél, és ahogy mondtam, minden ilyen szervezeti tagság, vagy minden ilyen díj tulajdonképpen ennek az útnak csak egy természetes velejárója, vagy következménye.
Ahány ház, annyi szokás, tartja a mondás. Az ön meglátása szerint mivel lehet lekötni a diákok figyelmét, és hogyan lehet felébreszteni a kíváncsiságukat?
Azt hiszem, ez a legnehezebb feladat, amivel egy tanár, nem csak egyetemi tanár szembesülhet. Nagyon nehéz egyébként, és egyre nehezebb, ahogy figyelem a felnővő generációkat, bár nagyon sok generációt még nem látom, de azért van mondjuk egy 10 éves ilyen összehasonlítási alapom, és egyre nehezebb lekötni, és pont ugye ez a technológia világa, ahol a rövid, gyors impulzusok is mindenki az újabbat keresi, úgy, ahogy a sztorik az Instagramon, ugye nem lehet 10 másodpercnél hosszabb, mert csak addig érdekli az embert, és utána vált a következőre. Pontosan ezek a technológiai fejlesztések is, vagy újítások is sajnos, vagy nem sajnos, de ebbe az irányba viszik az új generációkat, hogy ilyen rövid, intenzív impulzusokra építenek, és nagyon hamar elvesztik, vagy elveszthetik az érdeklődést. De én nem arról az oldalt, azt az oldalt nem tudjuk megválasztani, ne ebbe az irányba menjen a technológiára, nekünk nincsen ráhatásunk. Arra viszont van, hogy az oktatási módszereinken kell úgy fejleszteni és folyamatosan javítani, hogy le tudjuk kötni a hallgatóknak a figyelmét. Nagyon sok apró kis technika van, de talán amit legutóbb itt a kolozsvári magyar napokon is megkérdeztek ezzel kapcsolatban, hogy a szemtől szembeni versus online oktatás, és pontosan ez az előnye a szemtől szemben történő oktatásnak, hogy a tanár az érez minden rezdülést, ami ott történik az osztályteremben vagy a tanteremben, és az arra adott visszajelzések, azok nagyon sokat segítenek abban, hogy folyamatosan fent tudjuk tartani az energiát, az érdeklődést, a figyelmet a hallgatók körében. Nagyon fontos az is, hogy a közgázkaron, legalábbis a magyar tagozaton mindenképpen sok olyan új eszközt, oktatási eszközt bevezettünk és alkalmazunk, amik másabbá teszik az oktatást, mint mondjuk azt egy középiskolai körülmények között el lehet képzelni. Itt mondok néhány nagyon egyszerű példát, mondjuk esettanulmány alapon oktatunk, ami ugye azt jelenti, kiemelten a menedzsment szakirányon, ahol nagyon gyakran alkalmazzuk tantárgyak keretében ezt a módszert, az azt jelenti, hogy van egy konkrét létező valós vállalatnak a leírás, annak van egy kihívása, egy problémája, amivel szembenéz, és a gyakorlati óra az mondjuk arról szól, hogy a diákok hogyan oldanák meg azt a problémát, hogyha ők lennének az adott vállalatnak a vezetője. Tehát ugye sokkal jobban bevonjuk a hallgatókat ezeknek az oktatási módszereknek a segítségével a folyamatokba. Ugyanilyen módszer mondjuk a szimulációs játékok, amikor ugye tét nélkül, de vállalatot vezethetnek a hallgatók, tehát döntéseket hoznak, és mondjuk egy számítógép generálja annak az eredményeit, annak alapján egy újabb döntést meg lehet hozni, akkor megint csak megkapják az újabb eredményeket. És sorolhatnám ezeket az eszköz, videó esett tanulmányok, ahol mondjuk nem csak elolvasni, hanem mondjuk videó segítségével is gyakorlatilag egy ilyen virtuális valóságként ott van a vállalatnál, és látja, hogy mondjuk hogy zajlanak a logisztikai folyamatok, amit mondjuk legutóbbi évben tanítottam, és akkor már majdnem olyan, mintha ott lennének a vállalatnál, vagy mondjuk vállalatlátogatások, vagy olyan órai feladatok, amiket nem a tanár talál ki, hanem egy vállalat talál ki, amivel éppen ők szembesülnek most, azt kiadjuk tulajdonképpen a hallgatóknak, hogy akkor na, ha most ők kellene eldöntsék az adott vállalatnál, hogy mi legyen a következő lépés, akkor hogyan döntenének, hogyan alapoznák azt meg, és azt hogy tudják alátámasztani azokkal az eszközökkel, amiket megtanultak a tantárgyak keretén belül. Tehát picit másabb a jellegű az oktatás, és éppen ezek az eszközök azok, amik egyrészt segítenek abban, hogy fenntartsuk a hallgatóknak az érdeklődését, mert amikor úgy érzi, hogy ő most ott van egy vállalatnál, pedig ott ül a tanteremben, és neki most akkor döntést kell hozni, és nem mindegy, hogy mit fog csinálni, akkor nyilván sokkal inkább tudnak érdeklődni. Ha mindezt csapatban kell, mondjuk csapatokra felosztva oldják meg, és abban mindenki különböző szerepet tölt be, akkor megint csak egy olyan dolog, ahol nem lehet, nem is tudja elveszíteni a figyelmet, hiszen ha ő nem figyel oda, azzal a csoporttársait fogja hátráltatni, vagy a csapattársait, és ezzel azt a virtuális vállalatot, ahol neki döntéseket kell hozni. Úgyhogy ezzel, tehát egyrészt megtartjuk a figyelmüket, másrészt ezek az eszközök nem csak arról szólnak, hogy na akkor fenntartsuk az érdeklődését a hallgatóknak, hanem tényleg arról szólnak, hogy már az egyetemi évek alatt tegyenek szert olyan gyakorlathoz közel álló tapasztalatokra, vagy olyan valósághoz közel álló szituációkban szerezzenek tapasztalatot, amivel később sokkal könnyebben vagy sikeresebben boldogulhatnak majd a vállalati környezetben.
2009-től a Gazdasági Tanácsadó Klub, azaz a GTK koordinátora. Ez a szál hogyan jött be az életébe?
A szakkollégiumi rendszer, mert hogy ez a GTK Gazdasági Tanácsadó Klub, ez az egyik szakkollégium a négy közül egyébként, ami működik a közgáznak a magyar tagozatán, és ez egy megint egy olyan dolog, amire nagyon különbüszkék vagyunk a kollégáimmal, akikkel tanítunk, hogy a magyar tagozaton ténylegesen működik négy olyan diák szervezet, szakkollégium, ahol a diákok elmélyíthetik a tudásukat, azok a diákok, akik úgy érzik, hogy a gyakorlatorientált egyetemi oktatás mellett még többet szeretnének és még többet tanulnának, akkor lehetőségük van olyan diák szervezetekben tevékenykedni, és nem is azt mondom, hogy tanulni, hanem tevékenykedni, ahol még több ilyen gyakorlatias tapasztalatra tehetnek szert. Úgyhogy megint csak ugye abból a célból kiindul, hogy igen, itt Erdélyben, Kolozsváron tudunk magyar nyelven olyan gazdasági képzést nyújtani, ami véleményünk szerint a világon bárhol meg tudja állni a helyét. Ennek részét képezik ennek a küldetésnek vagy célnak ezek a szakkollégiumok is, többek között a Gazdasági Tanácsadó Klub, ahol még elmélyültebb képzést tudunk nyújtani azoknak a hallgatóknak, akik ezt igénylik, és akikben mondjuk megvan a tehetség és nyitottsága ebbe az irányba. Na most a négy szakkollégium közül ugye a Gazdasági Tanácsadó Klubról néhány szót. Ha egy szóban szeretném mondani, akkor ez egy vezetőképző szakkollégium. A fő célja tulajdonképpen a nem titkolt célja, hogy itt az erdélyi, de nem csak az erdélyi, hanem a tágabb régió vállalatvezetőit képezzük, az új generációt képezzük. Itt egy nagyon komoly szakkollégiumi kiválasztás zajlik, és ez nem egy nagy szakkollégium, tehát ide évente talán a maximum, amit felveszünk, az 15 hallgató. Ugye ezt ha viszonyítom ahhoz, hogy 900 hallgató tanul jelenleg magyar tagozaton a közgázon, vagy 9000 az egész karon, akkor ugye ez a 15 ez egy nagyon minimális létszám, de itt pontosan azokat a hallgatókat keressük, akik egyrészt hajlandóak plusz időt befektetni és energiát befektetni abba, hogy extra képzésben részesüljenek, és akikben látjuk azt a potenciált, hogyha ebben a plusz képzésben részesülnek, akkor belőlük lehetnek majd a következő vezető generációk itt a régiónkban. És a szakkollégium belül ezt nagyon sok különböző programmal támogatjuk azt, hogy ezeket a tehetséges hallgatókat még tovább tudjuk képezni ilyen irányba. Mondok néhány példát csak azért, hogy érthető, hogy mi zajlik egy ilyen szakkollégiumon belül. Van egy olyan programunk, amit Management Shadowing programnak nevezünk, ami azt jelenti, hogy minden szakkollégiumi tag, minden GTK-s egy napot legalább, de akár hosszabb időszakot is eltölthet egy menedzser egy valós vállalatvezetőnek az árnyékaként, ugye ez a shadowingból jön ez az árnyéka kifejezés, ami azt jelenti, hogy minden, amit a vezető egy munkanapon belül végez, azt figyelemmel követi, és részes annak a diák is. Tehát ha az a vezető tárgyalásra megy, akkor viszi magával a diákunkat, ha telefonbeszélgetés van, akkor azt hallja a diák is. Ha döntést kell hozni, akkor a diákot is megkérdi a vállalatvezető, hogy na most ebben a helyzetben ő most mit csinálna, hogyan tárgyalna. Tehát tulajdonképpen végigkövetheti mindazt, amit a valóságban egy vállalatvezető csinál. Azon kívül vannak esettanulmány alapú képzéseink, különböző szakmai képzéseink, meghívott előadókkal, meghívott trénerekkel, esettanulmányversenyekre járunk. Többnyire ebből a szakkollégiumból kerülnek ki azok a hallgatók, akik nemzetközi versenyeken képviselik, és nem is akár, hogyha nem az utóbbi időben nemzetközi szinten is sikerrel tudják képviselni, és nem csak a szakkollégiumot, hanem ugye az egész közgázkart, magyar tagozatot, de Bábesbolyai Tudományegyetemet, Kolozsvárt, és sőt, sok esetben a Romániát, vagy az egész régiót is nagyon sok olyan nemzetközi versenyre jutottak el a hallgatóink, ha mondjuk Európából vagy Kelet-Európából egyetlenként sikerült nekik bejutni. Tehát ezek azok a tevékenységek, amikkel hát lefoglaljuk azt a nagyon kevés szabad idejét a hallgatóknak, ami még marad az egyetemi képzés mellett, de mindezt azért, hogy tényleg egy olyan gyakorlatias képzésben tudjuk részesíteni őket, ami lehetőséget nyújt arra, hogy sokkal hamarabb vezető pozícióba kerülhessenek, és azt majd ténylegesen felkészülten sikeresen tudják végezni.
Egy gondolat erejéig akkor térjünk most vissza az informatikára. A koronavírus járvány csúcsán ön és pár kollégája létrehozta a COVID-19 Romanian Economic Impact Monitor nevű weboldalt, ahol valós időben lehet követni a koronavírus járvány gazdasági hatásait. Miért érezték azt, hogy szükség van erre?
Ez már egy következő lépés, és nem illeszkedik az eddig elmondottakhoz, tehát itt már egy másik küldetés az, amihez ez az online portál kapcsolódik, amit mi létrehoztunk. Itt tulajdonképpen ugye a koronavírus járvány, amikor itt megjelent vagy elindult Romániában is, akkor azt láttuk, hogy nagyon sok bizonytalanság van, bizonytalan információ van az online és offline médiában is, és valahol az egyetemnek nem csak ugye a fiatal generáció képzése a szerepe, hanem az is, hogy véleményt szakmailag megalapozott véleményt tudjon nyilvánítani társadalmi kérdésekben, és segítsen tulajdonképpen az embereknek, a társadalomnak abban, hogy egy főleg egy bizonytalan helyzetben valamennyire biztos fogódzót tudjon nyújtani. És ebből a meggondolásból indítottuk el a Romanian Economic Impact Monitor portálunkat, aminek az a célja tulajdonképpen, hogy a koronavírus járvány adatait, illetve a járvány miatti gazdasági nehézségekből származó adatokat, azokat feldolgozzuk, és ott minél közérthetőbben, minél egyszerűbben követhető módon, és naponta frissített módon jelenítsük meg azt, hogy mi történik, mi a helyzet jelenleg járványügyi szempontból Romániában, és mi a helyzet a gazdaságban Romániában. És bárki, aki érdeklődik, annak tudjunk nyújtani egy olyan felületet, ugye ez az econ.ubebeklus.ro/koronavírus cím alatt található, bárki felléphet rá, 3 nyelven működik, románul, magyarul, illetve angolul, és lehetőség van naponta frissített adatokban azt megnézni, hogy áll a járvány Romániában, és mik ennek az aktuális gazdasági hatásai. És nem csak a helyzetet mérjük fel, tehát nem csak helyzetképet mutatunk, kórképet mutatunk, hogy járványügyi kifejezéssel éljek, hanem előrejelzéseket is készítünk, és azt mondhatjuk, eddig egészen jól beváltak az előrejelzéseink, tehát mondjuk a második negyedéves GDP alakulást azt nagyjából egészen jól előre tudtuk jelezni már márciustól kezdődően, és most is továbbra is az egész éves gazdasági alakulásra próbálunk elemzéseket, előrejelzéseket készíteni. Tehát lehet, hogy egy kicsit, nem azt mondom, hogy varázsgömbként működik, mert azért emögött komoly számítások és elemzések vannak, de azt is megpróbáljuk megmondani, vagy legalább valamilyen fogózkodót nyújtani abból a szempontból, hogy mi várható a román gazdaságban az elkövetkező időszakban. És még egyszer itt ugye egyrészt a széles közönségnek a tájékoztatása van ebben, másrészt viszont az is benne van, hogy azok a döntéshozók, akik ebben az időszakban gazdasági döntéseket kell hozzanak, és itt beleértem a politikai döntéshozókat is, azoknak nyújtsunk egy olyan felületet, ahol tulajdonképpen minden releváns vagy általunk relevánsnak gondolt információ egy helyen és napra készen megtalálható.
Bár a pályaválasztás nem volt önnél egyértelmű, mégis, hogyha most újra kezdhetné, akkor a tanári pályát vagy valamilyen más hivatást választana?
Ez a mai nap legegyszerűbb kérdés, mert biztos, hogy a tanári pályát választanám, főleg ezekkel a tapasztalatokkal. Most, hogy már tudom, hogy mivel jár ez a tanári pálya, és tulajdonképpen milyen megelégedettséget tud okozni, az a sok munka után egyébként, amikor az ember látja az eredményt, és látja azt, hogy mondjuk a közgáz magyar tagozatán végzett hallgatók 20 évesként kerülnek vállalatvezetői pozíciókba, vagy nagyon felelős pozíciókba, elismert vállalatoknál, vagy saját vállalatot hoznak létre, és azt sikeresen működtetik most már több éve, akkor azt hiszem, hogy ezek az eredmények, amikor látjuk, és tudjuk, hogy egy kis szeletet ehhez mi is hozzátettünk azzal a képzéssel, amit az egyetemen nyújtottunk. Szerintem ennél jobb visszaigazolást, eredményt nem is várhat az ember, úgyhogy biztos, hogy tanárként folytatnám egy következő életben is.
Hogyan és hol látja magát 10-20 év múlva?
Hát az előbb elmondottakból egyenesen következik, hogy én mindenképpen az oktatási rendszerben látom magam, és szeretnék maradni. Mindenképp, tehát a tanári pályát azt semmilyen más új kezdeményezés mellett nem szeretném igazából sosem hanyagolni, úgy, ahogy most sem hanyagolom a dékán helyettesi feladatok mellett, vagy ellenére. Azt, hogy az oktatási rendszeren belül hol és milyen szerepre adódik lehetőség, 10-20 év múlva, hát ezt senki nem tudja megmondani, ezt én sem tudom megmondani. Egy biztos, hogy minden olyan lehetőség iránt nyitott vagyok és nyitott maradok, amivel azt az eredeti gondolatot vagy küldetést ugye tovább lehet vinni, amit ugye végérvényesen ott a Cambridge-i Egyetemen fogalmaztam meg, hogy ugyanazokat a lehetőségeket, vagy legalább hasonló lehetőségeket tudjunk biztosítani az erdélyi magyar egyetemisták számára. Amivel ezt elő tudom és elő tudjuk a kollégákkal segíteni, ott biztos, hogy szívesen fogom végezni azt a munkát, amivel az adott pozíció vagy adott munkakör jár.
Levente, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Hölgyeimért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Most búcsúzom. Az elmúlt percekben dr. Szász Leventét, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának dékán helyettesét, valamint az Alma Mater szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!